1 alla mia di marzo. Sarà il 7, no?
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kis László lelki pásztor urat, testvérünket. Köszönjük neked, Laci bácsi, hogy oly sok éve elfogadod a gyülekezetünk legidősebb ifjúságának a meghívását. Kis László lelki pásztor úr is egy olyan előadó, akit nem kell, hogy bemutassunk, hiszen oly régóta megtisztel bennünket. És annyi személyeset most hadd mondjak el, hogy az elmúlt esztendőben, amikor közöttünk jártál szintén, egy olyan előadást tartottál mi közöttünk, hogy amikor szombaton következett a morzsa szedegetés, ki elmondhatja ilyenkor, hogy mit visz haza a lelki karisznyájába, sokan a te előadásodat emelték ki, Laci bátyám, olyan áldott igéértelmezés, magyarázás és átadás történt a mi részünkre. Ezt kívánjuk magunknak. Ma délelőtt is, téged pedig kívánjuk, hogy áldjon meg az Úristen ezen a délelőttön is, és a további életedben is. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az alkalmon. Hadd mondjam el, hogy én is mindig örömmel jövök ide, egy kicsit hazajövök közzétek, hiszen már ismerjük egymást. Itt jól is érzem magam, és érzem azt, hogy valóban van fogadókészség minden jóra, szépre, és főleg igazra. Mert az a legfontosabb, hogy amit mondunk, az ne csupán szép legyen. Én mindig szomorkodok egy kicsit, amikor elmondják, hogy hát nagy tisztelet, nagyon szép beszéd volt. Mert én jobban szeretném, ha azt mondják, hogy nagyon igaz volt. És ma is erre törekszem. Azt a címet kaptam, erre az alkalom, hogy a reformáció máig ható aktuális üzenetei. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy hát mit is mondhatnék erről. És aztán eszembe jutott, hogy azokról kell beszélnem, amik ma is bennünk vannak. Mert ha nem lett volna a reformáció, valószínűleg nem lenne így benne az köztudatba, a mentalitásunkban, a gondolkozásunkban. Nem lenne az Európa, ami még az, de hát indul nagyon erősen, látjuk a romlásnak az útján. Melyek azok a megtartó erői a reformációnak? Azok az kisugárzó erői, amik még ma is hatnak, föl tudnak, meg tudnak eleveníteni bennünket, és a jövőre nézve tartást, üzenetet tudnak adni. Sok ébredés és sokfajta megújulás volt a reformáció előtt és utána is. Mégis azt mondom, hogy a reformáció, ami a 16. század legfontosabb eseménye volt, olyan ébredési és megújulási mozgalom volt az egyházban, amely párját ritkítse. Nem volt még ilyen, és nem is lesz valószínű. Ilyen nagy hatású. Amikor az Úristen elindította ezt a csodálatos lelki ébredést, nem csak a kor emberére gondolt, hanem meggyőződésem, hogy mindenkor keresztény emberére. Ránk is. Mert ezekre az üzenetekre nekünk is szükség van. Mit mond az ige, hogyan kell gondolkoznunk az üdvösségről, az emberi életminőségről, a társadalomról, a gazdaságról, az embervilágról, a környezetünkről, a családról. És amikor a reformáció ezekhez az égető kérdésekhez nyúl, egyszerre aktuális és minden időre érvényes üzenete van. Útmutatások, tanítások, egy életforma kialakítására, friss és időszerű ma is. Szokták mondani, hogy a 16. század egészen más volt, mint a 21. teljesen igaz. Mégis merem állítani, hogy a legaktuálisabb, legfontosabb üzenetei reformációnak máig is hatnak. A reformáció eredményei nélkül, máig ható üzenete nélkül civilizációnk nem jött volna létre. És ha nem lennének még ezek a hatások, civilizációnk itt Európában már rég elveszett volna. És ha nem törődünk a reformáció máig ható üzeneteivel, akkor Európa tragikusan össze fog omlani. Ma végvári harcot vívunk, úgy, ahogy a középkorban. A magyarsági Közép-Európában végvár volt. A török veszedelem és a nyugati ármány ellen egyszerre. Védtük nyugatot és védtük magunkat. Nagyon felelősen, megfontoltan, hősiesen, bátran. Az igazsághoz, a hithez, az emberséghez mindig ragaszkodva. Meggyőződésem, hogy a reformáció kérdései nem túlhaladottak. Válaszai, hatásai ma is előre mutatnak. És akkor most a teljesség igénye nélkül vegyük számba a reformáció máig élő hatásait. Én hetet írtam össze, el is olvasom. Az első a Semper Reformari mentalitás. A második a puritán életminőség. A harmadik ellenállás mindenféle elitizmussal szemben. Negyedik a babona és az élőhit éles elválasztása. Az ötödik a szociálisan érzékeny társadalom és az erkölcsi alapon nyugvó gazdaság. A hatodik a prófétai hazaszeretet, ez nagyon fontos is, aktuális szintén. És a hetedik a mélységes küldetéstudat. Ezek azok a máig is élő, bennünk élő hatások, melyek a reformációból erednek, a reformációban erősödtek meg. És amihez ragaszkodnunk kell, mert ha nem őrizzük, valóban Európa el fog pusztulni. Az utolsó végvári harcosok vagyunk, ezért kell ezekről elmélkednünk és gondolkodnunk. Ahogy mondtam, nem teljes ez a felsorolás, és a beszélgetés vagy jó alkalmat nyújt arra, hogy még másról is beszélgethetünk, van még bizonyára sok minden más egyéb is. Kultúrára is gondolhatunk akár. Nézzük, hogy mit is jelent a Semper Reformari, vagy Semper Reformanda, Semper Reformari Debet, hogy az egyháznak, de benne az egyénnek is, mert ezt mindig egyszerre kell értelmezni, és együtt szüntelenül meg kell újulnia. Ez a megújulásra való készség, a megújulásnak az igénye, hogy nem ülünk rá az eredményeinkre, arra, amire már eljutottunk, hanem minden kornak a kérdéseit meg kell harcolnunk, a Biblia alapján feleletet kell adnunk rá. Ha a reformátorok itt lennének, lehet, hogy elnézést, jó fenékbe billentenének bennünket, hogy nagyon szépen tudjuk, mondjuk a második helvét hitvallást, a Heidelbergi kátét, de tudunk ennek szellemébe és a Biblia szellemébe a kornak a kérdéseire profétai módon feleletet adni, irányt mutatni, mert ők azt tették. Nos, ez valóban kihívás. Ez egy reformátori lelkület, és ránk reformátusokra még különösebben jellemző ez. Azt jelenti, hogy még nem élünk a mennyben. Ennek a reális tudata. Nem ülhetünk az eredményeinken. Miért? Mert bennünk van egyrészt a torzulásra való szüntelen hajlamosság. Újra és újra ezért szükséges, hogy mérlegre tegyük az életünket, elállítódik. A legszebb igazságok is egy idő után valahogy az életformában elállítódnak. És újra és újra oda kell tennünk az egyház és önmagunk életét a Biblia mércéjére. Ez egy igazi reformátori hagyaték. Enélkül nem lesz az egyház, meg nem újulhat meg az egyház, és nem lesz só és kovász, és nem lesz irányt mutató. Újra és újra a Biblia mérlegére tesszük az egyház és önmagunk életét. Igényesség ez. Igényesség. Ahogy a Zsoltáros mondja, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Nem lakik-e bennem valami? Mire nem jövök rá, már talán mindenki rájön a környezetemben, én még nem látom. Vizsgálj meg! Aztán új kérdések is merülnek föl, amelyre választ kell adnunk a Biblia szellemében, a hitvallásaink szellemében. Azon úton megyünk tovább, amit a reformátor őseink lefektettek. De ma új kérdések is merülnek fel. Gondolok például bioetikai kérdésekre, klónozás. Gondolok arra, hogy ma olyan kérdésre kell válaszolnunk, hogy megtehetjük-e azt, amire a tudomány már régen képessé tett bennünket. De megtehetjük-e? Mert ma már megtudjuk. És ezek a kérdések egyre égetőbbek lesznek. És nagy szükség van a profétai iránymutatásra, felismerésre, a Biblia szellemének markáns megszólaltatására, képviseletére. Utat mutatni. Calvin nem egyeduralkodó volt, sokan ezzel vádolták ők, hogy zsarnok volt. Ő nem akart államegyházat. Ő nem akart a király helyett király lenni. Ő utat akart mutatni, mert nagyon érezte, hogy az egyháznak ez a dolga, hogy utat mutasson profétai igehirdetéssel. Szóljon! Ez a kötelessége. És nekünk is ez a kötelességünk. Sokszor, mivel kevesen vagyunk, egyre jobban szűkül az egyházi élettér, hajlamosak vagyunk arra, hogy leértékeljük magunkat, pedig nem szabad. Profétai küldetésünk van, és egyre jobban az lesz. És egyre nagyobb lesz az engedetlenség, ha ezt nem vállaljuk kényelmi megfontolásokból, vagy egyéb megfontolásokból. A Semper Reformari, tehát azt jelenti, hogy mindig kész vagyok keresni az élet kérdéseire a bibliai választ, és azt is jelenti, hogy mindig kész vagyok az önkorrekcióra, ahogy a hitvallás után ugye oda tették a mi őseink, ha valaki minket a Biblia alapján jobbra tanít, készek vagyunk engedni. Ez a protestáns lelkület. Olyan nagy érték a Biblia, hogy tudjuk, hogy minden kérdésre megadja a választ, ami igazán fontos, és alkalmas arra, hogy pontosan lemérje az életünket, hogy hol tartunk, mit csinálunk jól, vagy éppen rosszul, jó vagy rossz felé megyünk. Ez egy csodálatos érték, amihez ragaszkodnunk kell. Hiszen a mai kor tulajdonképpen a Bibliának a tekintélyét kérdőjelezte meg. Azt is csak emberek írták. És ezáltal tulajdonképpen a kísértő eléri a célját. Ne legyen tekintély. Mindenben lehet látni, hogy rombolja. A média is úgy van ma felépítve, hogy rombolja a tekintélyt. Minden tekintély legyen megkérdőjelezett. A legnagyobb tekintélyeket is igyekeznek bemártani, bemocskolni, visszahúzni a pocsolyába. Ő is csak olyan, mint ti vagytok. És ugyanezt teszik a Bibliával. Egy ilyen korszakban a mi feladatunk, ha tovább akarjuk vinni a reformációnak a eszmeiségét, akkor ragaszkodnunk kell a Biblia igazságához. Mint mindenek felett való tekintélyhez. A Bibliának a koordináta rendszerében élünk és gondolkozunk. Ezt vállaljuk, még akkor is, ha ugye nem régen egy bukott politikus ugye elmondta, hogy milyen balgák ezek a keresztények, régi mesékben hisznek, mi akkor is ragaszkodunk. Mert tudjuk, hogy akiknek nincs, akik nem ebbe a koordináta rendszerben élnek, azok sikamlós talajon élnek. Egyszer ezt mondják, máskor, ahogy az érdekük kívánja, egészen más, nincs alapjuk. Nincs egy olyan erős, kiegecesedett rendszer, koordinált rendszer, mint a Biblia, amiben bele lehet kapaszkodni, és ami világos útmutatást ad. A reformáció öröksége a Biblia felszabadítása. A Biblia tálalása minden ember felé. Megtanították olvasni az embereket. Iskolák alakultak meg. Ezek kétharmada, sőt több mint kétharmada protestáns iskola volt. És nagyon fontos volt, hogy olvasni mindenki megtanuljon. Írni talán nem is annyira, de olvasni akkor is tudjon. Hogy a Bibliát tudja olvasni. Tehát a Bibliát mindenkinek ismerni kell. Mi a reformáció örökösei, tehát így indulhatunk a szóla szkriptúrának az útján tovább, és ehhez ragaszkodnunk kell, és ne engedjük, hogy bármi kikezdje. Sajnos az egyházon belül is érezzük, hogy ki van kezdve a Biblia. Csak viszonylagosan igaz. Szétszedik, aztán nem tudják összerakni. Én is így voltam, néha mindig érdekelt valami, de rendkívül ügyetlen voltam, mindent szétszedtem, és semmit nem tudtam összerakni. Teológiai professzorok szétszedik a Bibliát, és nem tudják összerakni. Nem tudják összerakni. És elvész az a fogódzó, amelyre nagyon nagy szüksége van ennek a világnak. Nem csak nekünk, hanem az egész világnak. Ezért nekünk nagyon öntudatosan, bátran kell ragaszkodnunk a Biblia igazságához. A Biblia tévedhetetlenségéhez, a Biblia üzenetéhez. Ez a Semper Reformari elv, amely alázat is, ahogy már mondtam, mert mindig kész vagyok, ha Isten meggyőz valami jobbról, engedni. Mert nem nálunk van az igazságnak a köve, hanem az Isten igéjében. Mi nem tudjuk teljesen birtokolni azt, de mindig meríthetünk belőle. Ezért soha nem úgy ragaszkodunk az igazságunkhoz, felismeréseinkhöz, mint valami megváltoztathatatlanhoz, mert mi mondtuk. Hanem mindig alávetjük magunkat a Biblia igazságán. Ez a tipikus protestáns, tipikus reformátori és református lelkület. A másik örökség a puritánság. A puritán életminőség. Mit is jelent ez? Ez nem igénytelenséget jelent. Hanem a mértékletes külső mögött jól látható, meggyőző belső gazdagság. Ez valóban a puritán lelkület. Egy hallatlan mély igényesség, de nem a külsőségekre való törekvés. A ti ékességetek, mondja Péter az asszonyoknak, ne a hajatok fonogatása legyen, ne ebbe lássák meg, hogy értek valamit, hanem ezen kívül hadd lássák meg a belső tartalmat. És erre törekedjetek, hogy ez lehessen már. Az egyház nagyon hamar elveszítette tulajdonképpen a krisztusi életminőségét. Pazarlóan gazdag lett. És ez nem használt neki. Egyszer, ugye, nem tudom, hogy megtörtént, Ferenc ugye ott volt a pápa előtt, és azt mondta neki a pápa, miután végigvezette őt a vatikáni kincses házon, hogy nézd, Ferenc, ma már nem kell azt mondanunk, amit Péter mondott az ékes kapuban a bénának, hogy ezüstöm és aranyom nincsen. És tudjátok, mit felelt rá, Ferenc? Ez így van, de azt sem mondhatjuk, hogy a názáreti Jézus nevébe kelj fel és járj. Mert ezt meg elveszítettük. Gazdagok lettünk, az evangélium erejét pedig elveszítettük. A reformációban a puritán eszmeiség nagyon erősen él. A külsőségben is meglátszott ez. Az ellenreformációnak az építési stílusa a barokk volt. Hullámos vonalaival tulajdonképpen megnövelte a teret. Többnek látszódjon annál a valóság, mint ami. Illetődjön meg, tátott szájjal csodálkozzon a templomba belépő, hogy lám, itt van az Isten országa, mi képviseljük Istennek, Isten országának szépségét, gazdagságát. Az egyház le akarta nyűgözni az embert újra. A reformáció pedig azt mondja, hogy higgy az Isten szavának. Ne a szemednek, hanem Isten szavának higgy, mert az munkálkodik majd benned. És azt tesz téged igazán gazdaggá. A református ember különösképpen jellemzi ez a puritánság. Puritánság hatásai még olyan országokban is megvannak, ahol sajnos ma már egyre kevesebb nyomát látjuk a kereszténységnek. Ha elmegyünk Zürichbe, megnézik a házakat kívülről, nagyon egyszerűek, belülről persze gazdagok. Mikor Locarnóban voltam, az idegen vezető megmutatta, hogy itt van Ticino tartomány leggazdagabb embere, itt lakik. Egy szürke ház olyan volt, mint a többi. Semmi föltűnő nem volt benne. Még valahol nyomaiban él, a holland házakat megnézzük, rendkívül praktikusak, de nem nagyobbak annál, mint kellene. Kényelmes, praktikus, de puritán. Sajnos ma már a reformáció országa is elveszítik ezt a fajta mentalitást. És egyre inkább a külső csillogás, a látvány, a külső mutatás felé törekszenek. És sajnos ez jellemző a mi népünkre is. Annak idején Gyökösi Endre bácsi mondta, hogy hogy van az, hogy a lefelé lejtő utca fölfelé lejt. Hát úgy, hogy a dombon kezdték meg, mert úgy adták ki az építési engedélyt, a házépítést, épített egy szép nagyot. Aki következő már épített, az már lentebb volt, de hát nem bírta elviselni, hogy az ő háza alacsonyabbnak látszódjon. Hát jó magas, a végül aztán az utolsó már egész torony volt, mert mindenki nagyobb akart lenni egy kicsit. Szebb házat, szebb kerítést, szebb autót, státusz, szimbólum, tehát minden sajnos, ami magyar népünk ezt a református, egyszerű puritánságát elvesztette. Nyomaiban marad meg. Nekünk azonban tovább kell ezt vinnünk. Mert a külsőségbe szétforgácsolódik az eszmeiség, a tartalom. Ezért mi a belső gazdagságra kell, hogy törekedjünk. A kegyességben, az ismeretben, a munkánk minőségében igazán sónak és kovásznak kell lennünk. A harmadik örökség a reformációnak, amely jellemző kell, hogy legyen ránk is, ellenállás mindenféle elitizmussal szemben. A középkori egyházban az egyszerű ember hallatlanul lenézett volt. Pedig az ige azt mondja, hogy a Krisztusban nincs férfi és nő, szabad és szolga, zsidó és görög, hanem mindannyian egyek a Krisztusban. A nép, a plebsz, az nem ért semmit. Úgy hívták massa perditionis, az elveszettek tömege. Ilyen töltelék. Vagy így is mondták később, hogy a káposztafejek. Prédikál nyugodtan, fiam, azok, akik ott vannak, csak káposztafejek. Nem kell izgulnod, úgy se értenek semmit, nem használ nekik semmit, de hát itt vannak, akkor mondjál valamit. Két kiválságos osztály volt, a papság és az arisztokrácia. A reformáció minden szinten megváltoztatta ezt az állapotot. Fölismert a Bibliából az egyetemes papságot. És hogy nincs különbség keresztény és keresztény között. A megváltás megértése által különösképpen előtérbe került ez a gondolat. Hogy a másik az én testvérem. Akkor is, ha szolga, akkor is, ha szabad, akkor is, ha szegény, akkor is, ha gazdag, akkor is, ha rendkívül tehetséges, vagy nagyon is egyszerű, ő az én testvérem. És ez óriási változást idézett elő. Kevesen beszélnek erről, hogy bizony ennek a gyökere a Bibliának a felismeréseiből adódott. Fölismerték, hogy az egyház és a társadalom hasznos tagja lehet mindenki. És nem csak a földműves, hanem az iparos, sőt a kereskedő is. Calvin volt a legradikálisabb ezen a téren, hiszen ott Genfben tudjuk, létrehozta a konzisztóriumot, vagy a presbitériumot az egyházban. Egy testület vezette, igazgatta a város és az egyháznak a dolgait. Ezzel sok hallatlanul tovább lépett, mint ahol Luther állt, mert Luther azért mégiscsak a nemességbe, a kegyurakba gondolkozott. Calvin már túllépett ezen. Fölszabadította az egyént, értéket adott. Már nem csak származás szerint, társadalmi beidegződöttség szerint, hanem a Biblia alapján. És ezáltal valóban átrendeződött az egész társadalom. Az egyén fölszabadult, nem egy fogaskerék volt a sok közül, nem a massa perditionis, hanem felelős, életvitelű ember, akire érdemes odafigyelni. De ugyanakkor alárendeltje a közjónak, mert nem csak fölszabadították a reformátorok, az embert és öntudatra ébresztették a szó nemes értelmében, hanem azt is mondták, hogy ezzel a szabadsággal együtt jár az, hogy alá kell vetni magad a közösség érdekének. Nagyon sokan vádolják a reformációt azzal, hogy ugye elindította ezt a kapitalizmust, elindította az individualizmust, és lám, ez a következménye. Ez így nagyon igazságtalan. Nagyon igazságtalan. Fölszabadította az embert, hogy alkotó legyen, de elhelyezte őt az Isten országába, mint engedelmes embert, aki nem önmagáért él, hanem másért, a közért, a gyülekezetért, városért, a családért. Ez lett a hivatása is. Nagyon erős egyensúlyba állt ez a kettő. Sajnos napjainkra ez teljesen megbomlott. Mi a mai aktuális üzenete az elitizmus ellenességnek? A mai világ tendenciával lehetetlen már nem észrevenni, hogy egyre inkább egy szűk, körülhatárolható réteg kezébe kerül minden hatalom. És ennek a rétegnek az a célja, hogy a tömeget visszazüllessze. Valójában azt lehet látni, igazából minden társadalmi osztály beszűkül, pozícióit veszi, és ez a néhány ezer embert magába foglaló közösség szipolyoz ki mindent. Az amerikai változásokat is csak így lehet érteni. Igen, ez egyre jobban föltűnő, mert az utolsó idők felé megyünk. Ma azt látjuk, hogy egy tudatában lezülesztett, fajilag lehetőleg összekevert, massza perdíciónist akarnak újra megalkotni. Ezek manipulálhatók. Pálnemet circenzés, és aztán mindenük a miénk lesz. És nekünk szolgálnak, és kedvünkre kizsákmányolhatjuk őket. Miért veszélyes a kereszténység? Mert ellene van mindenféle ilyenfajta elitizmusnak, ami igazságtalan az Isten rendjében. Az ige világosságában élő kereszténység ezért lesz egyre jobban veszélyben. És ne azt gondoljuk, hogy csak a muszlim világ terjeszkedése miatt. Sokkal inkább a nyugat ellenségeskedése miatt. Ugyanis azért vagyunk veszélyesek, mert az ige világosságában élő ember nem manipulálható. Nem hajt térdet és fejet, csak úgy. Sőt, képes világosságot gyújtani, sőt, képes igazi közösséget teremteni. Egy mesterségesen kreált, lezüllesztett közösségi szellem helyett. Ezért lesz veszélyes, és egyre veszélyesebb e hatalom előtt. És ránk fogják úszítani a csahosokat, akik majd csaholnak ellenünk. Ne legyen kétségünk. Már lehet látni jeleket, hogy még a rákosi időkben sem engedhették meg maguknak némelyek, amit most megengednek némely újságíró. Persze, ezek fölbérelt emberek. Az egyház az utolsó védő bástyája annak, hogy nem kell, nem szabad manipulálni a tömeget, és nem szabad a manipulációnak engedni. Ezt is tovább kell vinnünk. Nem lesz könnyű. Csak tudatosan lehet. A babona és az élőhit éles elválasztása. Ez is a reformációnak egy óriási vívmánya. A középkor tele volt babonasággal. Nagyon nagy sötétség volt. Ahol a reformáció teret nyert, ott valahogy ezek mind visszaszorultak. És meg lehet figyelni szinte napjainkig. Református Tajolajon azért nincs annyira elterjedve a babonaság, mint római katolikus Tajolajon. Hiszen ott a népi vallásosság mindig is jobban beszüremkedett az egyház tanítása és életgyakorlata közé. A reformáció az ige világosságát jelentette, a sötétség hatalmával szemben. Reformátorok azt mondták, ha Isten világosságában az ige szerint élünk, a sötétségnek az erői visszaszorulnak. Éppen ezért nagyon szomorú, hogy ma a protestáns, református ember könyves polcon is ott találhatóak az okkult könyvek. Mert ma tele van ezzel a világ. A babona, az tulajdonképpen a babonás vallásosságnak a lényege az, hogyan kell manipulálni az Istent, hogy elérjem a célomat. Az élő hit pont az ellenkezőjét tanítja, nevezetesen azt, ne te formáld az Istent, hanem engedd, hogy ő formáljon téged. Nem Isten kell meggyőzni, hogy neked miért van igazán szükség valamire, hanem engedd, hogy Isten győzzön meg téged arról, hogy mire van szükséged. Óriási különbség van a kettő között. Az egyik a babonás istenkép, vagy a bálványimádós istenkép, majd én irányítom az Isten, ügyesen manipulálom. Másik az alázatos kereszténység. Uram, itt vagyok, irányíts engem. Odaadom az életem, mert tudom, hogy úgy jó, ahogy te irányítod azt. Az ötödik pont a szociális érzékenység egy társadalomba is, az erkölcsi alapon nyugvó gazdaság. Erről is kell néhány szót szóljak, bár nem vagyok ennek, megmondom őszintén nektek, szakembere. A protestáns reformációban én úgy látom, hogy a reformátor embertípus az, aki legmélyebben megértette, hogy neki küldetése és feladata van a társadalomban is. A református ember, megtért újjászületett ember egy kicsit azt különböztetti meg a többitől, hogy ő nem tartja szentségtelen, ördögtől való, illetlen dolognak azt, hogy foglalkozik a gazdaság, a társadalom, bizony nagyon fontos, sokszor égető kérdéseivel. Miért? Miért foglalkozunk politikával és gazdasággal? De két eredője van, az egyik az üdvbizonyosság. A reformáció óta értettük meg, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy megszerezzük az üdvösségünket. Hogy minden erőnket arra fordítsuk, hogy egyéni kegyességünk olyan legyen, hogy aztán végül kiérdemeljük ám a mennyországot. Ez hallatlan nagy odafigyelést, erőfeszítést igényel, a középkörű ember ezzel így volt. A megreformált ige és Szentlélek által reformált ember tudja, hogy Krisztusban üdvösséget kapott. Nem azért van az élet, hogy ezt megszerezze, ezen törje magát, hanem azzal az életének az értelme, hogy akkor az erejét hasznos dologra fordítsa. Akkor legyen értelme az életének, valami olyan haszon, ami a köznek is jó. A másik gyökér, hogy mi ezzel foglalkozunk és merünk foglalkozni, és ellenállunk annak, hogy jaj, hívő emberhez ez nem illik, és nem szabad, meg fú, ez nem. A teremtés megértése. Calvin ezt pontosan megértette, de többi reformátor is. Ha Isten teremtette ezt a világot, akkor ő mindenben illetékes. Akkor mindenhez van szava. Akkor mindenhez adott használati utasítás. A teremtés jogán vallották a reformátorok, hogy a hitnek nincs közömbös területe. Az élet minden dolgához van útmutatása szava a Bibliának. És jaj nekünk, ha nem szólunk. Ki kell nekünk vetkőzni, vagy tovább kell lépni azon, hogy csak az egyéni kegyességünkkel törődjünk. Csak a mi lelkünkkel. És az összes többit kizárjuk az életünkből, mert akkor Isten teremtett világát vetjük meg. Ugyanis Isten azt akarja, hogy az egész teremtett világ az ő dicsőségét szolgálja, benne az ember is. És ezért a református hívő ember, mert most hadd beszélj csak magunkról, igenis, Isten tiszteletnek tartja Az ezzel való foglalkozás is, mert ez is az Isten munkája, és ebben is Isten meg akarja láthatni az ő dicsőségét. És nekünk szólni kell erről, és nekünk ebbe példát kell mutatnunk. Nincs közömbös terület. Isten mindenben illetékes. A bibliai példa volt a társadalomban az első gyülekezet. Az első gyülekezet. A hegyen épített város. Hogyan kell gondoskodni egymásról. Hogyan kell egymásra figyelni, hogyan kell szeretett közösségben élni. Persze nem voltak naívak a reformátorok. Tudták, hogy még nem jött el az Isten ország. Az anabaptisták azok voltak. Azért voltak olyan radikálisak, mert meg voltak győződve arról, hogy most már itt van az Isten országa, és pillanatok alatt helyreáll a teljes bibliai rend a társadalomban. A reformátoraink nem voltak ilyen forró fejűek. Azt is tudták, hogy nem lehet, nem valósulhat még meg a bibliai egyenlőség, az majd a mennyországban lesz. De amit lehet, megvalósítani kell belőle. Ahol lehet a igaz társadalmi igazságtalanságokat orvosolni kell. És erre hallatlanul nagy hangsúlyt is fektettek. Ma is nagyon fontos üzenete van ennek. Egy szűk elit, ahogy már mondtam, egyre gazdagoszik, és minden osztály csúszik lefelé. És van Istennek szava a gazdaságban? Igen, van. Hadd fejlődjön a gazdaság, de az Isten moralitása szerint. Ez volt a reformátorok gazdaságpolitikája. Engedjük felszabadulni a gazdaságot, az életet, de a bibliai erkölcs szerint lehet csak szabályozni. Calvin észrevette, hogy szükség van a kamatra. Ezt általában személyre vett. Még Bogár László is, akit egyébként nagyon tisztelek, azt mondja, hogy a reformációba veszítette el a gazdaság a szakralitását, és attól kezdve indult el ez a szabadrablás, a kamatrabszolgaság, kizsákmányolás. Én úgy gondolom, hogy ez egy félreértés. Egyrészt nem volt igazán szakrális soha gazdaság, ezt nagyon jól tudjuk. Csohán János professzor úr elmondta, hogy a középkorban ugyan a Biblia elvét követve nem lehetett kamatot szedni. De akkor is szedtek kamatot. Mondjuk valaki 100 dénárt adott kölcsön, annyit is adott, de a papírt 120-ra írták meg. Mert a kamat már abban benne volt. De hát amúgy ők elmondták, hogy ők ennyit vettek föl, és ennyit kérnek, tehát nincs kamat, de volt kamat. Tehát hazugság volt természetesen. A pénznek van értékteremtő ereje, és hogyha az egyiknek is használ, és a másiknak, és rendül a gazdaság, akkor lehet. Calvin ezt mondta. Ő ebben nagyon merész volt, a többiek visszafogottak voltak, és nem igen pártolták ezt az álláspontot, a többi nagy reformátor sem. De Calvin mindig alávetette mindezt a nagyon szigorú bibliai erkölcsnek. Ezért nem lehet elmarasztani. Hogy Széchenyit se lehet a hitel miatt elmarasztani, mert ha nincs hitel, akkor nincs gazdaság, akkor megáll az ország. Éppen ezért a reformáció elősegítette a kapitalista társadalmi változást, annak egy egészséges formáját. És ennek nagyon markáns, látható gyümölcsei voltak, például Amerikában. Hollandiába, ahol a gazdaság fejlődésével együtt jár egy hallatlan erkölcsös munkarend, ami beidegződésé vált. És ezek az országok, akik ezt a puritáni, de mégis bibliai munkamentalitással rendelkeztek, ezek nagy dolgokat végeztek. Hát a hollandoknak a csodája, hogy kiszorították a tengert. Az amerikai csoda, az valahol mind ebből magyarázható. Emögött volt egy puritán, nagyon komoly, értékes munkaerkölcs, szemlélet. Enélkül nem lett volna ez a látványos társadalmi fejlődés. Igen, ez mind a reformáció hozta létre. Ma azonban azt kell látnunk, hogy valóban a kamatrabszolgaságra törekszenek, a erőfölénnyel való visszaélés jellemzi a gazdaságokat, és itt valóban nekünk is, ha kell prófétai erővel is, hangot kell adnunk, hogy nem ez az Isten akarata. Ki kell állni, ki kell merni állni bátran ez ügyben. Aztán a reformáció nagy fölismerése volt, hogy az állam nem csak arra hivatott, hogy megvédje az állampolgárokat és a rendet biztosítsa, hanem kötelessége a közjónak az előmozdítása is. Közjónak az előmozdít, hogy az államnak is van felelőssége, számon kérhetősége. És a gazdagoknak van kötelessége, amelyről ma úgy elfeledkezik. Mennyi mécénás, gazdag, de közjóra adakozó embert ismerünk országunkban. És ma hol vannak? Hol vannak? Sehol. Sehol. Ha Isten gazdagságot ad, amellé kötelezettséget is ragaszt. Igen, van miről beszélnünk, van miért felemelni a szavunkat. A hatodik a prófétai hazaszeretet. Most nem akarok az irodalomról beszélni, de hát az anyanyelvi biblia fordítás volt az alapja mindennek. Hogy az irodalmi nyelvek kialakultak, erre épült rá a kultúra. Ez adott belső kohéziót egy népnek, hazaszeretetet, nemzeti ébredést. Ezek mind ide vezethetők vissza. És elősegítette az anyanyelvi bibliafordítás a nemzeti egységtudat kialakulását. Magyarországon a református ember a magyar ember volt. És a reformáció nagyjai, amikor prédikáltak valahol, mind Izraelt látták példának. A vándorló nép, akiket Isten kiválasztott, de akik újra és újra szembeszegültek Isten akaratával, és ahogy a proféták mindig az Isten felé próbálták terelni az embereket, úgy ők is ezt tették. Ahogy a proféták elmondták, hogy a midianiták, az ammoniták, a filiszteusok, azok mind az Isten ostorai, mert a nép újra és újra elfordul az Istentől. Úgy mondták, igen, a reformátorok is, hogy a török az Isten ostora. Hogy meg kell térni, hogy komolyan kell venni az Isten szabát, az Isten törvényét, és ezt hirdették. Ez volt a reformáció nagy üzenete. Egy prófétai, de mélységes, ugyanakkor reális nemzet szeretet. És ez jegecesedik ki a himnuszunkban is. Református kölcsei által. Haj de bűneink miatt gyúlt hal a kedvedbe, elsújtált villámid a dörgő fellegekbe, most rabló mongol nyilván, zúgattad felettünk, majd töröktől rabigá, vállainkra vettünk. A felelős nemzet szeretet. Ami mélységesen ragaszkodik a nemzethez. Nem lehet más, csak nemzeti. De nem úgy nemzeti, ahogy a forró fejűek hirdetik, hogy itt mi Jézus is magyarul beszélték, itt a magyarságnak van minden, az egész világot meghatározó küldetés tudata, meg mindennikinél különbek, meg ősibbek, meg jobbak. Nem! Nem lehet bálványt csinálni a nemzetből, nem lehet azt mondani, hogy a Golgota nem más, mint Trianon, a megváltás pedig nem más, mint a magyarság küldetés tudata. Hát ez nem prófétai hazaszeretet. A prófétai hazaszeretet, az a mélységes hazaszeretet, amely mindig az Isten igéjét tárja az emberek elé. Így kell élnünk, testvéreim. És akkor Isten áldása lesz rajtunk. Nem önmagunktól vagyunk jók, hanem Isten igéje és lelke tud minket jó irányba fordítani és formálni. Ha Istenre talál a nép, föl fog épülni, ha nem, el fog veszni. Ott a 16. században, a három részre szakított országban lét nem lét kérdése volt, hogy mit hisznek az emberek és hogyan látják életüket. Ez is református örökségünk. És ennek ma nagyon látszódnia kell. Nagyon látszódnia kell. Két véglet között az elnemzetietlenedés az egyik. Mit számít multikulti, mit számít az, hogy magyar, meg hogy milyen nyelven. A másik pedig az az eltorzult magyar szemlélet. Ami még nem ilyen. Bibliai, eredetű, prófétai hazaszeretet, ahol mindig Isten akaratát mondjuk el. És végül, mert elment az idő, mélységes küldetés tudat is jellemzi a megreformált embert. Az reformáció nagyjai, nagy emberei, Betlehem, Lóránfi, Rákóc, sok mindenkit lehet mondani, igazából küldetés tudatú emberek volt. Ezért tudták a legnagyobb mélységeket is átvészelni. Mert tudták, hogy neki küldetésük van. Isten ad jobb meg máskor rossz körülményeket is. Őtőle van mindez. Az én dolgom, hogy amanemes harcot megharcoljam, futásomat elvégezzem, és a hitet megtartottam. A protestáns ember látja, hogy Isten céltudatos Isten. Nem azért teremtett bennünket, hogy itt tengjünk, lengjünk, valahogy eltöltsük, vagy elmúlassuk, ahogy régen mondták, az életet. És még csak nem is azért, hogy üdvösségünket elnyerjük, hanem hogy hivatásunknak, küldetésünknek éljünk, azt be tudjuk tölteni. Minden embernek meggyőződésem van egy küldetése, ami az övé, meg csak az övé. És amiről egyszer majd számot kell adni. Akármilyenek is a körülményeink, halálosan, komolyan kell vennem ezt a küldetést. Nem kell mindenről lemondani, nem kell aszkéta legyek. Calvin is arról beszélt, hogy szabad élni hálaadással, az Isten ajándékaival. De nem az a feladatom, hogy a boldogságomat öncélúan hajszoljam, hanem hogy küldetésemet betöltsem, és itt kanyarok vissza a legfontosabb jelmondatunkra, Soli Deo Gloria, azért élünk, hogy Isten dicsőségéből valamit föl tudjunk mutatni. Nem azért, hogy magunkból meg tudjuk valamit mutatni, hogy hű vagyok, kik vagyunk, hanem föl tudjunk valamit mutatni az Isten dicsőségéből. A református embert ez jellemzi. Ezért hallatlanul céltudatos, küldetés tudatos, de alázatos, és mind igényes, és mindig Istenre akar mutatni. Az Isten dicsőségét akarja szolgálni. A mi életünk sem lehet más. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Elnézést, ha túlléptem az időt, de néha ez előfordul.
Köszönjük szépen Kisnászlóna tiszteletű úrnak a kiváló és azt hiszem lelkesítő és az identitásunkat is megerősítő alkalmát, előadását. Laci bátyám, kedves, légy szíves, húzz egy igét.
Köszönjük szépen.
És legyél kedves felolvasni. Akkor.
Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. 2 Timóteus 2.1. Köszönöm szépen.
Még egyszer köszönjük mi is. Kedveseim, csoportbeszélgetéssel folytatjuk, idővel, hogy állunk. 12 óra 10. 11. Jó, 11 óra 10. Akkor azt kérem, hogy félkor találkozzunk a csoportokban. Laci bátyám kedves, azt szeretném kérni, hogy a Vági Nagy Katalin által vezetett csoportba legyél kedves majd befáradni a beszélgetésre. Katikám, hol is vagytok? A kőházba, hogy belépünk a baloldali nagyszobába lesznek. Jó, köszönjük szépen. Van-e valami kérdése valakinek? Akkor félkor találkozunk a csoport. Ha még egyszer egy ilyen hetet kifogunk,